Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv a megjelenést követően vihart kavart Németországban. Amikor a kötetet kezembe vettem, borzongás futott végig rajtam. Egy mosolygó, vidám, kedves női arc emelkedi ki a fekete háttérből. A fülszövegből pedig kiderül, hogy 1942 Berlin a történet színhelye. Egy fiú és egy lány a füllet folytogató, fenyegető világban. A fiút a svájci útlevele és a papa pénze kényelemhez és biztonsághoz juttatja. A lányt az élet élvezete iránti vágya viszi. Nem ismer akadályt, ha ennek kielégítése a tét. A Szkolár kiadó gondozásában jelent meg Takis Würger Stella című regénye. A fordítóval Bán Zoltán Andrással beszélgetünk. Friedrich svájci fiatalember, akinek német, az anyja származása német, és a mama nagyon lelkesedett Hitlerért. Apja egy gazdag svájci kereskedő. A gyerek maga nagyon magányos volt, miközben felnőtt, és kamasz korában hallott egy pletykát arról, hogy Berlinbe este bemegy egy bútorszállító, és elszállítja a zsidókat. És miután azt gondolta, hogy utazgatni szeretne, úgy ismerni meg a világot, ezért közelről gondolta meglátni, megtapasztalni ezt a dolgot, és apja ellenvetéseivel nem törődve Berlinbe utazik.
Még hozzá kell tenni talán, hogy 1942-ben kezdődik a regény.
Egy rajziskolába jelentkezik, és találkozik egy lányjal, aki itt aktmodell, aki szinte rácsimpaszkodik. Lehet ezt így mondani?
Bizonyos értelemben talán igen, de azt hozzá kell tenni, hogy alig 20 éves fiúról van szó, aki minden értelemben ilyen életidegen és gátlásos, és semmilyen tapasztalata nincs a szerelem egyáltalán az emberekkel való érintkezésben. Ő mindig azt mondja, szerelem kibontakozása előtt, hogy ő láthatatlannak érezte magát. Tehát, hogy a külvilág számára ő láthatatlan. Na most ez nagyon fontos a könyvben, mert ugye ennek a szerelemnek a révén
lesz látható.
Tulajdonképpen látható önmaga számára is. Még valamit hozzá kell tenni, ami ugyancsak fontos talán, és ide vág, hogy egy súlyos sebesülést szenved, egy ember egy üllővassal átszúrja az arcát, 7 éves korában, ha jól emlékszem, tehát kisfiúként, és ettől elveszti a színlátását. Na most ez azért is fontos, mert ugye ez kapcsolódik egy a láthatatlanság problémájához, másrészt, ami hát egy átvitt értelembe vett láthatatlanság, a másik egy konkrétum, de azért is fontos, mert az anyja, aki egy súlyos alkoholista és náti egyébként, ő művésznőnek tartja magát, de sosem lesz igazi festő belőle, viszont a fiúból mindenáron festőt akar nevelni. Kiderül, hogy a kisfiú elvesztette a színlátását, tehát nyilvánvaló, hogy soha nem lesz belőle festő, akkor elég brutál szadista módszerekkel próbálja mégis rákényszeríteni arra, hogy lássa meg a színeket.
Krisztin oda költözik a Grand Hotelba Friedrichhez, ahol az áruhiánnyal küzdő Berlinben még minden finomság kapható. Topzódnak ebbe a hedonista életformába.
Feltételezem, hogy a szerző komoly tanulmányokat folytatott, mielőtt ezt a könyvet megírta, és nyilvánvaló, hogy Berlinben akkor kellett működnie egy nagyon-nagyon kiterjedt fekete piacnak, amit kihasznál a fiatal ember, akinek ugye svájci számlája van, igazán gazdag embernek tekinthető.
Kedves papa!
Igen, hát tulajdonképpen persze az apja révén van ennyi pénze. Kibontakozik egy dekadens élet Berlinben kettejük között, ami azért is használom ezt a szót, hogy dekadens, mert ezt tulajdonképpen a nácik is használják, hogy folyamatosan, ugye amennyiben mondjuk az amerikai jazz például dekadensnek tartják, és tulajdonképpen tiltják is. Ez akkor lesz fontos, amikor megismerkednek egy Tristán nevű, mint később kiderül komoly SS tisztel, egy illegális éjszakai klubban, ahol bizony amerikai jazz játszanak, és ez a Tristán, aki tulajdonképpen egy dekadens náci értelemben, de talán más értelemben is, de kiderül, hogy hát igen komoly szakértője ennek a
zenének.
Ennek a bizonyos tiltott amerikai jazznek. Azon kívül a francia barokk és a camembert sajtok rajongó és iránt, és illegálisan komoly szállítmányokat kap. Tehát van egy hármas, amiben a Tristának nincs szexuális kapcsolata a két fiatallal, de szexuális feszültség van közöttük, mind homoerotikus, mind hagyományos heteroszexuális értelemben. Igen, ez egy hedonista élet, amit részben ketten, de olykor azért hárman is üznek.
Mint hogyha nem lenne egy világégés a környezetükben.
Igen, bár az is kiderül a könyvben, hogy abban az időben még Berlint bombázgatták, aztán közösen a vége felé már, de abban az időben Berlin még bizonyos időben hátországnak számított, tehát semmiképpen nem volt a keleti front, tehát ne gondoljunk mondjuk.
A könyvnek a szerkezete. Minden egyes rész után, mondjuk fejezet végén, van egy döltbetű szöveg, egy meg nem nevezett személy bűnügyének tárgyalási jegyzőkönyve.
Akkor azt mondom, egy ilyen szendvicszerű a minden fejezet felépítése, tehát ez a szendvicsnek az alja, amit most mondott, a közepe maga a fiktív regény szöveg, és akkor a fejezet elején mindig az áll, hogy 1942. március, és akkor ismerteti, hát röviden másfél oldal maximum, inkább egy oldal terjedelemben a szerző, ami megint nem fikció, tehát két nem non-fiction rész között van a szendvicsnek magának a tartalma.
Ez jó hasonlát, tetszik.
Na most ez azért fontos talán ez a fikció-nem fikció keverése a könyvben. Még a szerkezetnél is többet jelent, ha jól értem. Legalábbis én úgy látom, hogy ugyan rengeteg támadás érte a könyvet a német sajtóban. Odáig is elmentek, hogy hát a fikciós rész az tökéletesen hamis, mert nem felel meg a tényeknek. A szerző viszont szerintem szándékosan keverte abban a szendvics formában által félig meddig tisztán fikciónak ábrázolt regény cselekményt a valóságos tényekkel, mintha már bizony sokig érezte volna, hogy milyen kritikák is fognak jönni, de azok talán a képzeletét meghaladták, mert olyan szövegek is megjelentek a könyvvel kapcsolatban. Ha ezt mondjuk egy holokauszt regénynek nevezük, feltétlenül nevezzük annak most. Folyamatosan problémát jelent már elég régóta, hogy mi a fiktív és mi a nem fiktív, és van-e joga annak holokauszt regényt írni, aki nem is szenvedte a holokausztot. Mondok egy egész konkrét példát, ami hatalmas botrány volt Amerikában, amikor Jerzy Kosinski, aki lengyel, de angolul írta a könyvét, és az amerikai ként is halt meg, a Festett Madár című könyvét megírta, ami egy holokauszt könyv, egy kisfiúnak a hányattatásairól szól Lengyelországban. Még Nobel-díjra is jelölték, ugye azt hiszem 91-93-ban volt, tehát relatíve már régen, és aztán kiderült, ő az egészet kitalálta, ő soha nem volt üldözött Lengyelországban, és magyarán írt egy regényt, amit hát szoktak, hát Szóber is írt egy Bovárinné nevű emberről egy regényt, aki nem írt. Viszont a holokauszt esetében ez olyan bűnnek számított, hogy aztán a Kosinski azt hiszem, ami 5 vagy 8 évig nem is publikálhatott gyakorlatilag Amerikában. Itt ennél a könyvnél is ez újból előjött.
Hogy nyitott nyugvópontra, vagy nyugvópontra jutott-e egyáltalán?
Ennél a könyvnél szerintem nem jutott nyugvópontra semmi. Hát odáig elmentek már a bizonyos sajtót, amikor is egy komoly újságokról beszélek. Süddeutsche Zeitung, Frankfurt Allgemeine Zeitung, szóval a legkomolyabb német újságokról beszélek. Sőt, Európában a legkomolyabb újságoknak számító lapokról beszélek. Azt is követelték, hogy hát a Hanser Verlag, ami egy igen tekintélyes német kiadó, vonja vissza a könyvet, ne terjessze tovább. Már elvesztette minden morális és esztétikai mércéjét ennek a könyvnek a kiadásában. Ami hát azért elég meglepő. Ugyanakkor az ember persze érzi, hogy mi a baj.
Mi a baj?
Hát az, hogy gicsnek tartják a regényt, amiben talán igazuk is van. Ugye a határt nehéz meghúzni.
valóságos személy, akit itt megjelenít fiktív szereplőként.
Igen, 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 persze. Ebben vegyük először a női főszereplőt, ugye a Stellát, aki a regénynek is a cím, hogy Stella, aki Christine néven szerepel, tehát tulajdonképpen Christine az keresztény nőt jelent tulajdonképpen, etimológiailag, és aztán később derül ki a főhős számára, hogy ő volt, akiben Stella Goldschlag a valódi neve, és zsidó nő, aki folyamatosan zsidókat jelent fel. A nőnek van egy kettős élete, azért csinálja ezt eleinte, mert a szüleit ki akarja szabadítani a fogságból. Mondjuk azt így magyarosan, hogy önként zsidolva jelenti fel a zsidókat akkor is, amikor már tulajdonképpen nem kellene. A másik, van ez a fiatal ember, aki az apjától azt tanulta gyerekkorában, megment egy kecskét a villámcsapástól, hogy mindig igazat kell mondani egy kis. És a másik, amit az apjától tanul és megjegyez, hogy a Isten mindenkit megteremtett a hangyától kezdve, hát a Einsteini, a teremtményeket óvni kell, védeni kell. Na most ez a fiú egyrészt szerelmes ebbe a Stellába, Christinebe, másrészt pedig látja, hogy hát egy rettenetesen, amikor kiderül számára, hogy ugyan milyen kettős életet él, akkor hát megpróbálja óvni, gyámolítani, mondjuk így. Ez a könyv alapvető morálja, amit persze lehet viccesnek felfogni, de hát nehéz lenne azért úgy morálisan megkérdőjelezni ennek a, hogy is mondja, ennek a tételnek a hitelét, ahogy így fogalmaznék.
Most mindent elmesélek neked, mondta, és vett egy nagy levegőt, és utána el fogsz hagyni. Ránéztem a szájára, és vártam. Nem féltem többé. El fogsz hagyni, mondta, és bólintott. Úgy éreztem, mintha átlátna rajtam, miközben beszél. A végén azt mondta, és most tűnj el. Felálltam. Alig hallhatóan mondta, egyszer majd mesélj rólam a gyerekeidnek. Megteszed, ugye? Még mindig az ölbetett kezében tartotta a cserepet, előre esett vállal ült, mintha kiszállt volna belőle minden erő. Kamaszkorom óta a homlokom valami ismeretlen okból kisé behorpadt. Azt hittem, így van ez minden embernél. Stella oda nyomta a homlokát az enyémhez. Úgy összeillettünk, mintha egymásnak teremtettünk volna. Én nyögtem, de aztán rájöttem, hogy felesleges bármit is mondani. Egyek voltunk. Ez a nő oly sok szerepet foglalt magába. Aktmodell volt, vékony hangú énekesnő, a Fürdők Ádám szépsége, a bűnbánó, a hazudós, az áldozat, a tettes, a besúgó. Stella Goldschlag, a zsidók felhajtója, a nőm, az asszonyom. Nem tudom, helytelen dolog-e elárulni valakit azért, hogy valaki mást megmentsen az ember. Nem tudom, helyes dolog-e elárulni valakit azért, hogy valaki mást megmentsen az ember. El akartam rejtőzni valahol, mert tudtam, hogy még nem nőttem fel a sorsomhoz. De ebbe a felismerésbe egy másik érzés keveredett. Úgy éreztem, össze vagyok kötve Stellával. A szövetségese voltam. Olyasmit tett, amiért mások meggyűlölték, de én mégis mellette álltam. Nem értettem miért, de így volt. Mások előtt csak szerepet játszott. Nálam otthonra talált. Mi voltunk az egyetlen emberek a földön, csak mi maradtunk. Valamikor azt mondta, a magány rosszabb volt a félelemnél. A nyakamra tette a kezét. Ez így nem mehet tovább, mondtam. Éreztem a homlokomon, hogy finoman csóválja a fejét.
nyilván egy ilyen morális probléma az, ami miatt a Németországban ilyen vihar kavart ez a regény.
Igen, mert valami olyasmi, valóban olyasmi fogalmazódott meg, hogy az úgynevezett művészi problematika, tehát hogy ez egy rossz regény. Az, hogy rosszul van megírva, azt hiszem senki nem állította, mert nincs rosszul megírva, de hogy alapvetően ez egy édesbús szerelmi történet. És a másik pedig ez a morális támadás volt, hogy hát kinek van joga tulajdonképpen a holokausztról írni. Úgy tűnik, hogy kétségbe vonták a Takis Urgernek a jogát ehhez, aki a kiadó úgy is megpróbált védeni, hogy hát itt egy újabb generációról van szó. Szóval megkérjük számon azt, amit mondjuk egy olyan ember írt, aki mondjuk még Heinrichből mondjuk, aki még nem igen írt a holokausztról, de hát katona volt az II. Világháborúban, vagy Günther Grass. Egy 35 éves fiatalemberről van szó, aki megpróbálja ezt a dolgot másképpen megírni, és ehhez azt hiszem, hogy azért megvan a joga, ha jól értem.
Szerintem is megvan a joga, tehát ezt én se vonom kétségbe, de a háború után Stella nem érez bűntudatot.
Igen, igen.
Egy morál nélküli ember van egy kedves embernek ábrázolva. Talán ez lehet a...
Az kicsit, hogy morál nélküli embernek van bemutatva. Itt azt gondolják, ha szemére vethetjük azt, hogy igazán azért nem elmerkül mondjuk, mert a nőnek a pszichológiáját igazából nem ábrázolja. Tehát ugye ez egy nagy kérdés, hogy hogyan lesz valaki ilyen. Ezt kihagyta a szerző, azt valahogy nem tudta megírni.
Minden áron élni akar, ez jön.
Igen,
le.
Ez igaz, ez valószínűleg nem elég, talán egy regény alak elég, ahhoz mélységi ez, vagy nem tudom micsoda, az talán el lehet mondani. A fiatalember figurája és a Tristán, a náci figurája szerintem elég rendesen megvan írva. A fiatalember tulajdonképpen kedvesnek van a nő ábrázolva. Hát, mai nyelven szóval egy bombázóról van.
Igen, igen, igen.
Hát egy 20 éves ifjú, aki életében még nem látott nőt, persze, hogy beleszeret. Meg kell mondjam egyébként, hogy a szexábrázolás, a közvetlen szexábrázolása szinte tökéletesen kimarad a könyvből, ami egy elég jó ízlése van. Manapság ebben topzódunk, nem? És ebben a könyvben tulajdonképpen az a pokoli szexuális vonzerő, ami egyébként kölcsönös, bizonyos fokig ez látszik, az nincs bemutatva közvetlenül. Ami egyébként kicsit megint a gics ellen dolgozik, ha jól értem. Elég finoman átgondolt könyvről van szó, ami azért valóban sok mindenben nem tudja azt adni, amit szeretne adni. A koncepció azt hiszem, hogy tulajdonképpen rendben van, a megvalósítás nem 100%-os, hanem mondjuk csak 70 vagy 75, de emiatt szégyennek nevezni a megjelentetését morális okokból, az nekem nagyon erős túlzás. De a németek ilyenek, és ez tulajdonképpen már elég régen megy. Utána néztem, a Martin Walser, aki egy elég jelentős német író, ő már 97-ben egy beszédében azt mondta, ami egy iszonyatos támadást kapott, hogy mint egy morális bunkót forgatják a fejünk fölött azt, hogy mi németek valljuk be a bűneinket, és hogy a holokauszt dolgot, és azt mondta, hogy már egy egész Auschwitz-ipar bontakozott ki a német kultúrában ezzel kapcsolatban, és azt mondja, hogy ő neki ebből elege van, és ő nem szeretne folyamatosan ebben a kontextusban gondolkodni, mint író, de mint magánember sem. Ugye ez egy elég régi dolog a németeknél. Hát megértem, mert a német, különösen a nyugatnémetek, itt meg kell jegyeznem, a keletnémet sajtóban jóval jobban fogadták a regényt, mint a nyugatnémetben, ez érdekes. Egy kicsit túlhajszolják ezt a dolgot, azt hiszem. Írtam nemrég egy elég hosszú, tavaly megjelent 100 oldalas eszét a holokauszt irodalomról, mint zsánerről, és tehát nekem az a tézisem, szabad én nagyképpen fogalmazom, hogy a holokauszt irodalom az amerikai tévésorozat révén, aminek holokauszt volt a címe. Az egész kultúripar valóban egy zsánerré tette a holokauszt irodalmat. Ebben egyébként sajnos belekerült, ami kertész mindenki, de most ezt nincs idő kifejteni. És bizonyos szabályokat felállított, hogy mit szabad és mit nem. Inkább morális szabályok sem, mint esztétikaiak. Na most ez a könyv belekerült ebbe az örvénybe, hogy úgy mondjam, és rosszul jött ki belőle, ami nem feltétlenül jó. Tehát a rendszerek vezetője interjúban azt mondta, hogy azzal teljesen tisztában van persze, hogy 40 évvel ezelőtt ezt a könyvet nem lehetett volna kiadni, ugye Németországban, de hát azt gondolja, mondja ő, hogy talán azóta már az idők egy kicsit toleránsabbak lettek, de úgy tűnik, hogy ez
nem így van.
Ő mondta azt, hogy amikor 77-ben bemutatták Németországban ezt a holokauszt sorozatot a tévében, az amerikaiak által készített sorozatot, akkor ott is örögtek az újságok, hogy micsoda szappanopera. Mert persze nem akadályozta meg, hogy a holokauszt szó bekerüljön a szótárba, sőt 78-ban, Németországban mindig megválasztják az épszavát, 78-ban a holokauszt lett az épszava.
Ez jó vagy rossz?
Szerintem jó. Komcsi megközelítés, antifasiszta irodalom.
Annál
valahogy szűkebb, nem? Mert aki nem szerette azt, hogy a zsidókat megölik, az nem volt feltétlenül. Igen, szerintem a holokauszt tulajdonképpen, mivel a szó sikeres, nehéz azt mondanunk, hogy rosszul történt. Mindest az antifasisztánál jobbnak tartom.
Bán Zoltán András fordítóval beszélgettünk Takisz Würger Stella című regényéről, ami a Szkolár kiadónál jelent meg. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Keménykötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora